Prédikáció alapigéjét a mai napra kijelölt ige szakaszunkból, a 66. Zsoltárból olvasom a 9. verstől a 20. versig terjedő ige szakaszt. Ezt a hosszabb ige szakaszt és magyarázatát a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg figyelmesen. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk. De kivezettél és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, amelyeket ajkam kimondott és szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, halljátok ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnap az imádság vasárnapja a régi egyházi rend szerint. Úgy mondják latinul, hogy rogáte, imádkozzatok, és a kijelölt igék is az imádságról szólnak. A 66. Zsoltár is egy ilyen meggyógyított, megszabadított embernek a hálaadó imádsága lejegyezve. Aztán az újszövetségi történetben is, amit hallottunk, az apa, aki könyörög Jézusnak, hogy a gyermekét gyógyítsa meg, és Jézus ezt mondja, minden lehetséges annak, aki hisz, és a tanítványokat erre biztatja, hogy ez nem megy ki másképpen, csak imádság és bőjtölés által. Az imádság nagy lehetősége, drága ajándéka és kincse, ami ezen a vasárnapon ismét a figyelmünk középpontjába kerülhet. Az elmúlt héten érdekes módon többször szembesültem azzal a kérdése azokkal a történetekkel, hogy mi is visz közel minket Istenhez. A bibliórás beszélgetéseken is ez előkerült, hogy hogy is kerültem közel Istenhez valamikor réges-régen, mi vezetett engem oda. Aztán a rádióban is hallgattam egy szép műsort egy akadémikus professzorról, aki most május 1-én halt meg, 89 évesen, és őt is erről kérdezték, hogy hogy is áll a hitével is, az Isten kapcsolatával. Az utak különbözőek. A bibliórán az egyik asszonytestvér elmondta, hogy őt úgy szólította meg Isten, hogy egy ilyen ezoterikus konferencián egyszer csak azt hallotta a lelkében, hogy ingyen kaptátok, és ingyen adjátok. És ez úgy megérintette, mert ott semmit sem adnak ingyen. És aztán kereste hónapokon át a Bibliában, hogy hol van ez megírva. Végigolvasta és megtalálta. És így kezdődött. Milyen érdekes, hogy így indulhat valaki Isten közelébe. A Hámori József akadémikust is megkérdezték, amit mondtam is, azt mondta, hogy egyházi iskolában járt, de aztán úgy eltávolodott a hittől, és aztán az egyetemen került vissza közel Istenhez, amikor az evolúciót tanulta és mélyebben megértette ennek a titkát. És az vezette vissza őt a hithez, az Istenhez. Ilyet is ritkán hall az ember, hogy valakit az evolúció vezet vissza a hithez és az Isten hithez. De ilyen is volt és biztos van is. Az akadémikus legalábbis ezt mondta. mai igénk még érdekesebb, mert azt mondja a Zsoltár írója, hogy őt bizony a megpróbáltatások vezették vissza Istenhez. Mert ezeket élte át, hogy hálóba került az élete, hogy kilátástalanná vált minden. Amikor úgy érezte, hogy egyre jobban köré fonódnak az életnek az eseményei, és egyre kevesebb választási lehetőség van, mint egy háló fonja körül az életét, az a körülmény, amiben talán ő maga is belevetette magát, vagy ő is hibázhatott ebbe, hogy így maga köré fonta ezeket, sokszor így vagyunk ezzel, hogy tekerjük magunkra a háló zsinórjait, és aztán a végén már mozdulni sem tudunk. De szörnyű érzés ez, amikor így kell tehetetlenül vergődnünk, mint hal a hálóban, és nincs menekvés, úgy érezzük, hogy nincs tovább, nincs semmi, amit ez nyúlhatnék, hogy kilátástalanná vált az életem, hogy körbe kerített valami, amiről nem tudok szabadulni. És ilyenkor, amikor úgy érzed, hogy minden összefogott ellened, amikor sem erre se látsz kiutat, akkor születhet meg ez a felismerés, ez a hitnek ez a csodája, hogy fölnézel és azt mondod, de fölfelé ott a szabadság. De fölfelé tudok menni, fölfelé nézve, fölfelé haladva, fölülről az Isten ki tud engem emelni ebből a hálóból is, ebből a nyomorúságból is. Aztán azt mondja a Zsoltáros, hogy az emberek is lehetnek ilyenek. Nehéz terhet raktál a hátunkra, embert ültettél a nyakunkra. Embert ültettél a nyakunkra. Emberek is lehetnek az ilyen próbatétel forrásai, akik emlékeztetnek minket a bűneinkre, emlékeztetnek minket arra, hogy milyen kiszolgáltatottak is nekünk mások, ahogy mi is ki vagyunk szolgáltatva ezeknek az embereknek, az áskálódásaiknak, a rossz akaratának. Elveszik az időnket, az energiáinkat, elszívják. Embert ültettél a nyakunkra. És ez is Isten felé irányíthat minket, hogy ne emberekre nézzél, hanem az Úristenre. Ne emberekre foglalkozzál, hanem vele. Hogy szakítsd el a tekintetedet ettől, és nézz ő rá, és legyél vele együtt, aki a békesség forrása, aki a megértés, aki az odaadásnak a példája és mintája. Jézus Krisztussal legyél együtt. Legyen ő a te embered. Töltse vele időt. Ez is egy lehetőség az új életre, az új kezdetre, az Isten felé fordulásra. Aztán érdekes itt a Zsoltár szó használata, hogy tűzbe és vízbe vetettél bennünket. Ez ugyanaz, mint amit az apa mond az evangéliumban Jézusnak, hogy hát ez a gyerek ez tűzbe és vízbe került a betegsége miatt, amikor nem tud magáról, és öntudatlanul kárt okoz magának is. És ez a mi képünk is, hogy hol az egyik végletbe kerülünk, a forróságba, a lelkesedésbe akár, vagy éppen megégetjük magunkat emiatt, mert nagyon akarunk valamit, és nagyon, nagyon a magunk akaratát akarjuk végrehajtani és beteljesíteni. Aztán, hogy vízbe kerülünk, a hidegbe, amikor vacogunk, amikor már levegőt se kapunk, mert annyira csalódottak vagyunk, és annyira úgy érezzük, hogy semmi se sikerült, és nem is fog soha. A két véglet, amit itt a Zsoltár is említ, és amit az apa is mond, mint a betegség egyik jellegzetességéül, az emberiség betegségének egyik jellemzője is ez. Hol tűzbe veti magát a forradalmakba, a háborúkba, a rettenetes világ égésekbe, vagy felperzseli a bolygóját, bolygónkat, az életterünket, hol pedig a fagyos világba kerülünk át, amikor az űr szele csap meg bennünket, és az fenyeget minket pusztulással. Hol ez, hol az. Rettenetes betegséged és rettenetes próbatétel, de talán ez is az Isten felé irányíthatja az emberek, vagy akár az emberiség figyelmét. És azt mondhatja ilyenkor, amikor már nincs más út, hanem csak felfelé tud nézni, hogy szám hozzá kiáltott nyelvem őt magasztalta. És akkor kivezettél engem onnan, de kivezettél onnan. Azokat vezeti ki Isten, azt mondja a Zsoltár írója, akiknek tiszta a szívük, mert álnok szándékot nem hallgatsz meg. És talán ez a próbatétel is ezért erre szolgál, hogy azok az álnok szándékok, azok elmúljanak tőlünk. Mert az álnok szándék az nem azt jelenti, hogy valakinek teljesen bűntelen az élete és makulátlan. Kálvin János egyenesen azt tanítja, hogy Isten csak bűnösöket hallgat meg. Az álnok szándék az is lehet, amikor az ember azt mondja, hogy én bűntelen vagyok, hogy nekem jogom van bármihez vagy mindenhez, mert én megérdemlem. Ez álnok szándék. Az igazi szándék, az őszinte szándék, ami nem álnok szándék, az belátja magáról, hogy igen, én nem érdemelném meg az Isten segítségét és kegyelmét. De Isten éppen azoknak kínálja ezt a segítséget és kegyelmet, akik nem érdemlik meg, és ezt tudják magukról, és így fordulnak hozzá, így könyörögnek hozzá. Ahogy ez az apa fordult Jézushoz, nem hogy ment, hogy én megérdemlem, hogy gyógyítsd meg a fiamat, hanem kérlek, hogy gyógyítsd meg. Nem érdemlem meg, nem vagy köteles ezt megtenni. De kérlek, tedd meg, mert nyomorult vagyok. Tedd meg, mert segítségre szorulok. Ez a szívnek a tisztasága, ilyen értelemben érti a Zsoltár író is, és az Új Szövetség is, hogy vedd észre a segítségre és a kegyelemre szorultságodat, és ezzel az őszintességgel fordulj Istenhez. Az álnok szándék az is, amikor azért fordulsz hozzá, hogy másoknak valami kárt okozzál. Ezt nem hallgatja meg az Isten. De vigyázni kell azért, mert a hitnek, még a gonosz hitnek, a rossz hitnek is ereje van. Jézus erre figyelmeztet. A hit ez egy erős dolog. Ha valaki nagyon hisz valamiben, még rossz dologban is annak energiája van. Az része meg tud valósulni, és tönkre tudja tenni a másikat, meg ezt a világot is. De azt nem Isten hallgatja meg. Ő álnok szándékot nem hallgat meg. Azt nem ő teszi. Azt a hitnek a lelki energiája, gonosz energiája teszi. És vigyázzunk ezzel. Távolítsuk el magunkból ezt. Ezt a fajta energiát, ezt a fajta szándékot. Másoknak kárára levésnek, vagy a bosszúnak, vagy a haragnak, vagy a gyűlöletnek, vagy az indulatnak a szándékát. Mert ez nem az Isten útja, és ez nem az ő válasza az imádságra, hanem valami sokkal rosszabbnak. És az igazi szándék még az az imádságnak, hogy ez magasztalás legyen. Szívem hozzá kiáltott nyelvem őt magasztalta. A meghallgatott imádságnak ez a jellegzetessége, hogy mindig Isten dicséretével, dicsőítésével végződik, és erre irányul, az ő dicsőségére. Nem a magam dicsőségére, nem a magam érdekeire, hanem az övére is, amikor fölismerem azt, hogy Isten dicsősége az én gyógyulásom is, mert ezzel dicsőíti meg Istent Jézus, hogy meggyógyítja a betegeket. Nem csupán a betegeket segíti, hanem Isten magasztalja ezzel a gyógyítással, mert azt mondja, Isten ilyen, a gyógyulásnak az Istene. Ő azt akarja, hogy a gyermekei boldogok legyenek, és ezre kell nektek is, nekünk is törekedni, mint egy kötelesség képpen is, ahogy mondani szoktam nekünk reformátusoknak. Így magasztaljuk Istent. Nem a szomorúságunkkal, nem a gyászunkkal, nem a panaszkodásunkkal, nem a betegségünkkel magasztaljuk őt, hanem az egészségünkkel. Ezért kell vigyáznunk magunkra, és mindent megtenni, hogy ez így legyen, és minél tovább így legyen, mert így dicsőítjük az Istent. És hogyha ez a célunk, hogy Ezt vesszük észre, és ezt látjuk meg benne, hogy Isten magasztalása a mi dolgunk és feladatunk, és a legszebb küldetésünk akkor, az az imádság, amit így mondunk, az egy meghallgatott, egy jó imádság lesz. Az az ember, aki nem tud imádkozni, az olyan, mint ez a szegény beteg gyerek, akire azt mondja Jézus, hogy ez a néma, a néma és süket lélek van benne. Ez a néma és süket lélek, amely képtelen az imádságra, amelyik nem tudja kimondani se, hogy mi van benne, aki nem tudja megfogalmazni se a maga fájdalmait és érzéseit, aki csak némán vergődik, és nem is próbál ezen segíteni és változtatni, és segítséget elfogadni sem, hogy tud kimondani azt, ami benned van, hogy tud kérni, hogy tud kifejezni, hogy tud panaszkodni az Istennek legalább. Hogy ne némán legyél, és kukán csak, és olyan, mint egy darab kő vagy. Rettenetes dolog ez, a léleknek ez a fajta némasága és szerencsétlensége. Persze összefügg a másikkal, a süketséggel is. Hogy azért vagy néma, mert meg se hallod a másikét sem, a másik nyomorúságát sem, a másik bánatát sem. Hogy észre se tudod venni. Hogy észre se veszed, hogy mi van a másikban. Hogy süket vagy rá. De ezt is lehet tanulni, ezt is lehet gyakorolni. Az imádság ebben segít az embernek. Hogy egyre jobban és jobban fogsz hallani másokat is, amikor elkezdesz imádkozni. Először csak keveset, aztán egyre többet. És észreveszed a másiknak a kiáltását is. És aztán észreveszed, hogy ez olyan, mint az enyém. Ez hasonlít hozzá. És el tudod mondani a magadét is aztán az Istennek. Meg egymásnak is. Jézus azt mondja, hogy menj ki belőle. Ez a gyógyulás, hogy menj ki belőle, te néma és süket lélek. És legyél eleven és élő. Aki nem némán áll a nyomorúsága és a mások nyomorúsága előtt, hanem tud kiáltani, tud imádkozni. És legyél halló, aki meghallja ezt a másikban is, a saját lelke mélyéről feltörően is. És azt mondja a Zsoltár, hogy aki így megszabadul és átéli az Isten gyógyítását, hogy kivezet a hálóból, a fogságból, a nyomorúságból, akkor az egy újfajta imádságot kezd imádkozni, a hálának az imádságát. Ezt mondja, hogy teljesíteni fogom a fogadalmaimat, és elmondja, hogy ő ezt hogy gondolja, és hát szép ez persze, hogy hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Értjük ezt a hálát, ami benne van a Zsoltár írójában, hogy szeretné kifejezni a háláját, csak azt is tudjuk aztán a Bibliából, később a proféták el is mondják, hogy te, Isten nem telik kedve a bakok és a bikák vérében. Egy kicsit ez olyan, mint amikor a háziasszony egyszer csak az ágyán egy patkány talál, és a kedves macskája vitte oda neki, mert kedveskedni akart, mert ő olyan ügyes, hogy fogott egy patkányt, és azt gondolta, hogy azt, ha leteszi az ágyra, vagy a küszöb elé, akkor majd hogy fog örülni neki a gazdaasszonya. Jó szándék van, meg kedvesség van benne, de Isten nem ebben gyönyörködik, nem a bakok és a bikák vérében, hanem a szívnek, a hálaadásában, a felé fordulásában. Amikor valaki tiszta szívvel időt akar vele tölteni, anélkül, hogy kérne bármit is, anélkül, hogy a saját problémáit vinni újra és újra elé, hanem csak ott vele együtt lenni. Ennek örül az Isten. Ez az igazi hálaadás. Amikor valaki így imádkozik, nem csak így lehet imádkozni, elmondtam, hiszen éppen az az imádság lényege, hogy a fájdalmunkat, a nyomorúságunkat vigyük valakihez oda. De a hálából lehet így is imádkozni, hogy nem viszel oda semmit, hanem csak együtt vagy vele. És gyönyörködsz benne, és engedd, hogy ő gyönyörködjön benned. Ezt mondja a Biblia az igazi, a legmagasabb rendű hálaadásnak. Ezt a fajta imádságot. És ezt is tehetjük, ezt is gyakorolhatjuk. Az imádság vasárnapján, a 66. Zsoltár alapján figyeltünk most Isten akaratára. Kívánom és kérem, hogy ne csak tanítás legyen ez, amit elmondtam, hanem az életünk része, egyre nagyobb része. Amen.